sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek a testvérek között, és hálás vagyok azért, hogy a kis kórusunkra még ráfér a gyakorlás, nem értük el a tökéletességi szintet, ez majd csak a mennyországban fog megtörténni, de adja az Úr, hogy bővülhessünk, és akinek valóban az Úr adott hangot, az bátran énekelje és vallja meg a hangjával is. Jó volt tegnap előtt elutazni Debrecenbe Sáfrány Ildikó testvérnőnek a temetésére. Nem a temetés volt csupán jó, hanem az, hogy együtt tudtunk utazni négyen. És sok mindenről beszélgettünk arról, hogy a városban is sokszor elhangzott az evangélium énekek által, és hogyha az Úr szeretné ezt, hogy most is hangozzék el a jövőben, akkor ehhez is hagy tudjunk fölnőni ehhez a feladathoz. Az első Zsoltárt szeretném felolvasni testvéreim igényből, alapigeként. Kérném, hogy állva hallgassa ezt meg a gyülekezet Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Az első Zsoltár 6 versből áll, 6 ige versből, ezeket a verseket hallgassuk meg. Az első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk! Úr Jézusunk, köszönjük azt, hogy a Te igéd mindenre elegendő válasz. És köszönjük, hogy nem csupán rébuszokban beszél, nagy, magasröptű gondolatokban, hanem egészen gyakorlatias képeket használ, a gyakorlatba akarja, hogy ültessük a mi életünkbe, és hálásak vagyunk azért, hogy tapasztalhattuk, hogy amikor ezt tesszük, akkor valóban sikeres a mi életünk. Nem talán emberi mértékkel, hanem isteni mértékkel. És köszönjük, Urunk, hogy az isteni mérték a mérvadó, nem pedig az emberi. Arra kérünk, hogy ebben hagy tudjunk járni, és kérünk, hogy nyisd meg számunkra ezt az ige szakaszt, hogy mindannyian, amit értenünk kell belőle, azt megértsük. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, a Zsoltár és a Zsoltárok azok úgy lettek elrendezve, hogy az első 8 Zsoltár tulajdonképpen magába foglalja az összes 150-nek a mondani valóját, sőt azt lehetne mondani, az egész Bibliának a mondani valóját. Az Istenünk szerkesztette így, ő érte el, valamint ő érte el azt is, hogy például a Bibliának az első 11 fejezete, amiben le van írva minden, azzal kapcsolatosan, amiről a Biblia szólni fog, és ami igazándiból az emberiség története, ott van már a kegyelem, ott van a megváltás, ott van a Noé-nak a kegyelemből történő kiragadása ebből a világból, ott van Bábel tornya, és ott van nagyon sok minden leírva, amilyen az ember valójában, és hogyha az első 8 Zsoltárt elolvassuk, akkor tulajdonképpen a többi csak ezeknek valamilyen szintű kibontása. És jó, hogyha tudjuk ezeket, és jó, hogyha a szívünkbe véssük, mert ahogy ez az első Zsoltár is beszél, az igazak és a bűnösök, vagy az Isten félők és az Isten telenek sorsáról, úgy akarja az Úr a mi életünkben is mindig láttatni, hogy éppen melyik csoporthoz tartozunk, vagy láttatni azt, hogy akivel éppen beszélünk, vagy aki éppen valahogyan viszonyul hozzánk, melyik csoportot képviseli, melyik csoportban leledzik, vagy éppen melyik csoportban található. Bűnösök, csúfolódók, istentelenek, és mondhatnánk, hogyha második felével kezdünk egy picit foglalkozni, akkor azt látjuk, hogy a csúfolódók olyan bűnös emberek, akiknek a bűnét Isten követeli, és akiknek a bűne Isten trónjához bosszúért kiállt. Amikor az Ószövetség folyamatosan azt kérte, hogy ezt kövesztessék meg, az meg valamilyen formában legyen kiveszve Izrael népéből, akkor tulajdonképpen bosszúért kiáltott az a cselekedet, hogy ne legyen rossz minta a későbbiekre, valamint olyan sokszor elhangzik ott, így írts ki a gonoszt a te néped közül. Amikor a példabeszéd, a Prédikátor könyve azt mondja, hogy azért van annyi bűn, mert a gonosz ezerszer is, meg százszor is elkövetheti a gonoszságát, miután egyszer megbüntetik. Az emberben úgy föllángol, hogy milyen jó lenne, hogyha egyszer követtel, egyszer azonnal megbüntetni, de sokszor nem ezt látjuk, hogy ez történne, hanem az Isten türelmes, és vár. Hagy még időt a megtérésre, és hagyja még egyszer, és talán még tízszer elkövettetni a bűnt, mert kegyelmes. Aztán persze ez a kegyelmi idő bezárul, és bezárulhat, de nem a mi sorsunk, vagy a mi dolgunk eldönteni, hogy mikor záruljon bele ez a kegyelmi idő. Ugye a Bibliában van több ilyen példázat, és a tékozó fiú azt mondja, hogy add ki a rám eső részt. Mit mondott ezzel? Hát hajj már meg végre. Halljál már meg. Tehát amikor az ember a bűnt elkezdi követni, és a maga feje után akar menni, azt mondja, hogy Isten, legyél már halott számomra. Mert én abból még profitálhatnék is. Abból én jól jövök ki. És azt látjuk, hogy az istentelen, a csúfolódó, a bűnös ember azt mondja, hogy nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem jár a vétkesek útján, és a csúfolódók székére sem ül. Amikor a Biblia ezt használja, ugye parallellizmusnak hívják ezt, akkor ez egy párhuzam, vagy úgy fordítjuk ezt, egy gondolatritmus. Egy nagyon szép ilyen gondolatritmus, hogy a kút üres volt, nem volt benne víz. Ugye mind a kettővel ugyanezt mondtuk, a kút üres volt, nem volt benne víz. Egy kicsit többletet akar mondani, kicsit jobban kibontani, hogy jobban értsük, és a bűnös emberről ezt mondja, hogy az a boldog ember, aki ezekben a bűnökben nincs benne, jobban az igaz emberről mondja, hogy milyen bűnökben ne legyünk benne, a bűnösök tanácsa, a vétkesek útja, és a csúfolódók széke. Aki ezekben nincs, az boldog ember, hanem mit kell csinálni helyette? Az Úr törvényében gyönyörködik. Az ő törvényéről elmélkedik. Mi a gyönyörűség számunkra? Lehet valaki vallásos, mindannak dacára vagy ellenére, hogy még nem istenfélő. Nem elég csupán gyönyörködni, vagy akár tudni az igét, vallásossá válni, hanem istenfélővé kell válni. Mit jelent ez? Istenre nézni folyton, mindenben őt felismerni, benne bízni, szeretni és neki engedelmeskedni. Nem olyan, hogy aki 6 napig nem gondol Istenre, csak vasárnap, arra azt mondja az ige, hogy magatoknak dolgoztatok, nem Istennek. Az őszinte hívő mindent Isten nevében tesz, legalábbis ez a folyamatos óhaja. Aztán, ahogy olvasta az imaóra igét a testvérünk, Árpai testvérünk, láttuk azt, hogy van olyan, amikor a vágy ott van, az óhaj ott van, csak az erő nincs meg hozzá olykor, és a bukás a következménye, de van lehetőség oda menni az Úrhoz, és azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram. A 4. vers így kezdődik, nem így járnak a bűnösök. Azt mondja az igazról, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. A 4. vers úgy kezdődik, hogy viszont nem ilyen. Nem ilyen az, aki nem az Úrban bízik, aki nem az ő törvényéről elmélkedik. Rettenetes, egy erős tagadás, nem úgy van az. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyet. Egyszer mesélték el az egyik gyülekezetben, hogy a lelki pásztor, amikor elmondta az igét, akkor a felesége olykor fölkiabált, hogy nem úgy van az. Hát remélem, hogy nem ezért betegedett meg a feleségem, hogy ne kiabáljon föl, eddig nem volt jellemző rá, hogy ezt tette volna, de sokszor van így az életünkben, nem? Hogy valaki mond valamit, és mi úgy kapásból visszavágunk rá, hogy nem úgy van az. Nem úgy van az, és lehet, hogy még olykor igazunk is van. Az Istennek biztos, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy nem úgy van az. Nem úgy van azokkal, akik ezt elhagyják, hanem akik ezt elhagyják az Isten törvényéről, az Úr törvényében való gyönyörködést, és a róla való elmélkedést, azok olyanok lesznek, mint a polyva. Azaz nem lesznek olyanok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Azt mondja Károli, hogy a folyóvíz mellé plántált fa. Egyik lelkipásztor testvérem, aki korábban Szekszárdon munkálkodott, a szekszárdi körzetben, ő mondta el, amikor érdeklődtem felőle, hogy volt olyan, amikor vasárnap azt mondták neki, hogy testvér, holnap megyünk pótítani, a testvér fog luggolni. Hát ő nézett, hogy ez aztán mit akar jelenteni. Hát holnap megyünk az ültetést pótolni, és a testvér fogja a lyukakat lyukasztani, mert plántálni fogunk. Hát a luggolni meg a pótítani, ez nem volt annyira ismert szó számára, de aztán megértette, hogy miről van szó, a plántálás. Mert amikor elvetették a bogyiszlói paprikát, akkor és azért különleges ez a tájszólás, mert Bogyiszló az Alföldhöz tartozott a Duna szabályozásig, 1800-as évek közepéig, viszont akkor ugye átvágták ott azt a Duna szakaszt, és átkerült a Dunántúlra. Bogyiszló egy ilyen különleges falu, hogy úgy dunántúli, hogy alföldiesen beszélnek, mindannyian benne, nagyon szerettem ezt a beszédet hallgatni sokszor, de sokszor volt lehetőségem nekem is luggolni, azaz lyukat csinálni ezzel a kis lyukasztóval, és beletenni a palántát. Ki kellett pótolni, mert a vetést esetében sok mag nem szökkent szárba, nem nőtt meg, és azt pótolni kellett. És testvéreim, az Isten így akar bennünket plántálni. Beleplántál az ő országába, beleplántál az ő népébe. És testvéreim, mi a csodálatos azzal a keresztényjel, aki olyan, mint egy plántált fa. Azért különös gondviselés és ápolás veszi körül az életét és a fejlődését, mert az gondozva volt. Mert az mint ahogy ott a fólia sátorban, vagy különböző üvegházakban, az gondos kezek alatt növekedett. Nem csak úgy kidobták, aztán majd lesz vele valami, hanem gondos kezek helyezték oda, és a növekedését is gondos kezek vigyázták, és utána is legtöbb esetben gondos kezek vigyázzák. Ellenben a vad fával, ami úgymond senkit se érdekel. Ott pusztul, ahol akar, ott van az erdőben, hogy föl tud-e lőni a többi fától, vagy nem, teljesen mindegy, de az Istenünk bennünket így plántált, olyan különleges gondviseléssel és ápolással, és a fejlődésünkért való törődéssel, hogy nem akar bennünket rossz helyen tudni. Ami csak történik, minden a javunkra szolgál. Ugye a Róma 8:28-at sokan ismerjük. A plántált gyümölcs, a plántált fa, vagy a palánta, ami ki lett plántálva a helyére, tudjuk, hogy ami körülveszi, azt, és mi is a plántált palántákat, akár paradicsom, vagy bármi más, szeretjük locsolni. Szeretjük, hogyha az addigi gondoskodásunk nem vész kárba. Mert már annyit belefektettünk korábban, hogy nem szeretnénk, hogyha a cél egyenes előtt veszne kárba. Ami csak történik vele, az a javát szolgálja. És ami Istenünk így viszonyul hozzánk. Viszont a vadfa az istentelen nem a különleges gondviselésnek a tárgya, hanem azzal teljesen mindegy, hogy mi van. Tehát plántáltak vagyunk, testvéreim. Folyóvizek mellett van. Abban van a boldogságunk, hogy arra hagyjuk magunkat, aki soha nem hagy minket cserben. Sokszor gondolkodtam erről, hogy mit jelent, hogy cserben hagyni. Sokszor a cserfáig jutottam el, pedig nem erről van szó. Arról van szó, hogy a tímár a bőrt, hogyha sokáig a cser lében hagyja, akkor az megromlik, és nem tudja már utána használni. Nem szabad sokáig a cserlében hagyni. Az Isten csak addig hagy bennünket a nehézségben, a kohóban, a problémában, amíg nem megyünk tönkre. Addig, amíg még inkább hajlíthatóak, még inkább használhatóak, még inkább arra az eszközre fölhasználhatóak leszünk, de addig ott hagy bennünket. Az Úr nem hagy bennünket cserben. Abban van a boldogságunk, hogy arra hagyjuk magunkat, aki soha nem hagy minket cserben. És azt mondja, az ő gyümölcsét megadja idejében. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, azaz nem csak azért lehet valaki istentelen és átkozott, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz. A rémítő átok az istentelen, hogy nem hozok gyümölcsöt ideje korán. Aposoméknál voltunk most egy néhány napig, és kérte, hogy tavaly megmetszettem az ő almafáját, soha nem metszettem még almafát, de azt mondta, hogy olyan jó sikerült, hogy idén is metszem már meg. Mondom, hát apukámtól azért sok mindent eltanultam, vagy elláttam, főleg a szőlő metszését. A fa metszését csak láttam, azt nem csináltam, de körülbelül tudtam, hogy mit kell csinálni. Hát olyan meglepődve vettem ezt tudomásul, és amikor ott metszettem, akkor a szomszéd úgy rám szólt, hogy hát ez így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, és úgy gondolkodtam, hogy hát valami neki van igaza, vagy a tavalyi bizonyítéknak, ami már úgy bizonyított, hogy jó lett, mert sokan beleszólnak, testvéreim, az életünkbe. Nem tudom, hogy vettük-e már észre, hogy úgy beleszólnak az emberek az életünkbe, és sokszor nem látják azt, hogy amit éppen csinálunk, azt miért csináljuk. Nem látják a motivációt. És nagyon sokszor elképzelhető, hogy lehet, hogy fontolóra kell venni, viszont nem baj, hogyha a motivációt elmondjuk. És testvéreim, ez a bizalom. Nem azt nézni, hogy a másik mit csinál, hanem azt keresni, hogy miért csinálja azt. És hogyha ezt föl tudjuk vállalni egymás előtt, én úgy gondolom, hogy a bizalmunk így tud gyarapodni, és így tud előre haladni. Gyümölcsöt terem ideje korán. És azt mondja, hogy nem csupán jó gyümölcse van, hanem amelynek levele nem hervad el. Hát ez sokszoros paralelizmus, mert tudjuk, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé plántált fa, amely gyümölcsöt terem ideje korán, és a levelei is tanúsítják, hogy ez nem egy beteg fa, hanem dús a lombja. Más Zsoltárban meg is jegyzi, hogy olyan, ahova a madarak örömmel raknak fészket, sőt, maga az Úr Jézus is azt mondja, hogy a mustármag milyen picinke és milyen nagy fává válik, még a madarak is képesek ott biztonságot találni, amelynek a levele nem hervad el. Tisztesség a legtovább tart, és a Krisztus követése a legnagyobb tisztesség. Isten gondviselésére bízva magunkat, haladva, kérni és megkapni mindent, ami szükséges, bármennyit örökölhet talán egy istentelen, az mindig kárára van. De amit az Úr, ahová az Úr ültet bennünket, ott tudhatjuk, hogy, mint ahogy a 23. Zsoltár mondja, hogy csöndes vizek, ahogy a bárány a csöndes vizet tudja nagyon értékelni, ugyanúgy a növény is tudja a csöndes vizet. És az Úr ilyen emberi akar bennünket tenni. De azt olvassuk tovább, hogy nem így járnak a bűnösök. Sajnos mindez a bűnösökre nem igaz. Hogy kezdődik ez a Zsoltár? Boldog ember az. Boldog ember. Hogyha csak ennyit veszünk, hogy boldog ember, akkor ki nem szeretne boldog lenni? Pénteken elhangzott a temetésen a Jelenések könyvéből egy ige szakasz. Jelenések 14-ből. Ezt mondja az Úr, és hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta Jánosnak, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Ki a boldog ember? Boldogok a halottak. Boldog ember az. És sok helyen keresi ma az ember a boldogságot, de azt látjuk, hogy a lelki törvényszerűségek azt mondják, hogy azok nem lehetnek boldogok, akik nem az Úr törvényében gyönyörködnek, és nem erről elmélkednek, nem ez itatja át a gondolatvilágukat és a lelküket éjjel és nappal. Egy kicsit ezért gondoltam, hogy ezeket az örök érvényű igéket keressük ki a Bibliából, és tanuljuk meg őket, hogy jussanak ezek eszünkbe, itassák át a mi gondolatvilágunkat, a mi szívünket, mert azt mondja az ige, hogy nem így járnak a bűnösök. Rettentő hasonlat olyanok, mint a pojva. Olyanok, mint a pojva. A pojva az a pázsitfüvek és a sásfélék virágát körülvevő hártyás levélke. Ez a pojva, és a gabonaszemet borító, csépléskor leváló ilyen levélkéknek a tömege a pojva. Azt látjuk, hogy a pojva, azt mondja róla, amelyet szétszór a szél. Szétszór a szél. A pojvának nincs súlya. Nem hasonlítanak semmihez, amiben élet van, és aminek értéke lenne. A pojva a jó magot takarja, ez a körítés, szoktuk ezt mondani, hogy most mondd már végre a lényeget. A körítésből elég volt, a lényegre vagyunk kíváncsiak, de a lényegen van a hangsúly, a magon van a hangsúly. Pojva a száraz és gyümölcstelen. A pojvára fordított emberi figyelem csupán annyiból áll, hogy azt mielőbb elkülönítsük a magtól. És testvéreim, nagyon sokszor az Isten munkája az, és ebben a világban mondhatnánk, hogy sok minden össze van mosva, de mégis egyre jobban elhatárolódik az igaz a hamistól, az igazságos a bűnöstől, annak ellenére, hogy egyre inkább akarják összemosni, összeboronálni. Az az igaz, amit én igaznak gondolok. Attól leszel boldog, amit te azt gondolsz, hogy attól boldog leszel. De látjuk, hogy nem így működik az élet. Látjuk, hogy valami zsinór mérték kellene, hogy legyen, és látjuk, hogy a pojvára fordított emberi figyelem csupán annyiból áll, hogy mi hamarabb az értékest távolítsam el az értéktelentől. Mert az értékesnek van súlya, az lepereg, a pojvának viszont nincs súlya, és azt elvitte a szél, amikor ezt az emberek megmunkálták. Istentelenek, nincs állandóságuk, könnyűek, ideig, óráig tartanak, közönségesek, értéktelenek, elmúlnak örökre. Bármit is tartson, vagy gondoljon magáról, Isten szemei előtt az mind semmi. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ezek az emberek, vagy az így viselkedő emberek azt gondolják, hogy nélkülözhetetlenek. Nélkülözhetetlenek hiszik magukat, de Isten azt mondja róla, hogy semmire kellő. Nekem az anyukám mondta egy párszor, hogy olyan semmire kellő vagyok. Hát nem esett jól, néha még el is gondolkodtam rajta, hogy biztos örökbe fogadott gyerek vagyok, és majd leköltözök a szuterénbe, és ilyen pinceszerűségbe, és túlélem 18 éves koromig az életet. Aztán nem azért mondtam, hogy semmire kellő vagyok, mert nem szeretett, hanem azért mondtam, mert a cselekedeteimből ez derült ki. Ez derült ki, hogy semmire kellő vagyok. Hogy nem tudok semmi olyasmit tenni a családért, még sokszor önmagamért se, ami áldás lenne. Ami nem csak, hogy követésre méltó lenne, hanem legalább önmagam számára áldás lenne. Sokszor mondta, hogy fiam, se tanulni, se dolgozni. Hát ez így nem fog menni, se tanulni, se dolgozni. Valahogy a világ egy kicsit ebbe az irányba halad. És én úgy gondolom, hogy minden fiatal túlesik ezen manapság. Már vannak talán egy-kettő olyan így hívják sokszor, hogy pedálozók, akik ebbe a hibába nem esnek bele, és nagyon hálás leszek, hogyha a gyermekeim közül sokan ilyenek lesznek, akik ebbe a hibába nem esnek bele, de egy idő után csak eljön a számukra is a kérdés, hogy érdemes ezért küzdeni? Érdemes ezért ennyit tanulni, ennyit dolgozni? Érdemes! Mert testvéreim, tehetünk mi nagyon sok mindent, hogyha az Isten szemében egy semmire kellők maradunk, akkor az nagyon fájdalmas fölismerés lesz, hogy nem vagyunk boldogok. Annyi mindent el akartunk, vagy el akarunk érni, és úgy gondoljuk, hogy talán még az Istennek is kedves, de hogyha mi életünk valóban egy nélkülözhető élet, akkor nem vagyunk beplántáltak. Akkor számot kell vetni magunkkal, hogy minket az Isten plántált, Vagy pedig mi akarunk mindig ide plántálódni egy kicsit, oda ott gyökeret verni, emitt egy kicsit szívni valami nedvet. Az Isten tudja, hogy hova kell plántálnia azokat az embereket, akik hozzá jönnek. A folyóvíz mellé. Azért, hogy az életük a helyén legyen, rendben legyen. És ezekre az emberekre mondja ezt a borzalmas jövendőlést, amit egy hívő asszony mondott a halálos ágyán a gyermekének, a hitetlen fiához a halálos ágyán ezt mondta: ó, fiam, ha te az utolsó napon el fogsz kárhozni, úgy gondold meg, hogy a te anyádnak a te elkárhozásodra áment kell mondania. Ez egy nagyon, nagyon szívszaggató dolog, amikor egy édesanya így kell, hogy bizonyságot tegyen a gyermekének. Hogyha te el fogsz kárhozni az utolsó napon, akkor a te édesanyádnak erre az elkárhozásra áment kell mondania, mert az Istennel akar és fog egyet érteni. Azt kell mondania, hogy úgy legyen, amit az ámen jelent. Legyen úgy, kérem Uram, hogy úgy legyen, ahogy a búza áment mond a polyva elszállására, úgy mond az Isten áment arra, és talán ő megtette azért mindent, hogy ne kelljen a kárhozatba kerülnie az embernek, de hogyha az ember nem azt válassza, hogy ő hozzá jöjjön, és az ő törvényében gyönyörködjön, hanem minden más gyönyörűséget elé helyez, akkor az áment kell mondania. Szél ide és tova száll, azt mondja, ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Tegnap elhangzott ezen a hangzó Biblia átadáson, hogy a pápa azt mondta, hogyha annyiszor velünk lenne a Bibliánk, mint ahányszor a mobiltelefonunk, akkor lehet, hogy kicsit előrébb tartana a társadalmunk, meg a hitéletünk, meg az Isten megvallásunk. Mert olyan sokszor, tudjuk persze, a mobiltelefon most már nem csak telefonálásról szól, hanem nagyon sok minden másról is, sőt, mi több, ha velünk van a mobiltelefonunk, velünk van a Bibliánk is, szoktuk kivágni magunkat ezzel, mert ott van lementve rajta a Biblia. Viszont az Úr azt akarja, hogy többet használjuk benne a Bibliát, hogyha azon olvassuk, mint bármi másra használjuk. Mert szeretné az Úr, hogy gyönyörűség legyen az ő törvénye számunkra. Hogy olyan boldog emberek lehessünk, akiket a szél nem csak ide stova hány, nem elsodorja az élet partjától elsodorja, és az élettől, Jézus Krisztustól elsodor minket, hanem hogyha mi horgonyunk bele lenne úgy gyökerezve az igébe, vagy ahogy a fa bele van gyökerezve a földbe, úgy lenne az igébe a mi életünk. Mert testvéreim, az Úr azt akarja, hogy ne olyanok legyünk, mint a szétszórt polyva. Nem tudom, hogy melyikünk ismer magára akkor, amikor egy kicsit olyan súlytalannak érezheti az életét. Én olykor érzek ilyet, hogy olyan súlytalan az én szavam, olyan súlytalan az én gondolatom, olyan súlytalan az, amit most éppen talán tenni akarok, vagy amilyen irányba tartok. De az Úr azt akarja, hogy ebben erősödjünk meg. Ő plántált faként akar bennünket látni. Olyan faként, ami gyökeret ereszt, és a gyökéreresztés nem csupán ez a cél, hogy gyökeret eresszünk minél mélyebbre, és én már 250 méternél járok, én meg 320-nál, hanem az a cél, hogy a gyümölcstermés az létrejöjjön. És én még nem ismerek olyan fát, ami 250 méter mélyre lement volna. Olyat ismerek, ami olyan mélyre le tud menni, mint amilyen magas maga a lombkoronája, de ami attól mélyebbre megy, ott már káros dolgokat tud előhozni. Az ígére ez nem igaz. Abba mélyedhetünk a mélységekig, sőt, sokan mondják, hogy úgyis nagyon sok mindent majd csak ott az Úr színe előtt, színről színre tudunk meg és látunk meg. De én úgy gondolom, hogy ezzel megint nem menthetjük föl magunkat, hogy ó, majd megértem én ott az igét. Most elég az, hogyha megértek egy-két ige verset. Nem. Testvéreim, gyönyörködik elmélkedik. Elmélkedik az igén. Akinek ez nem okoz örömet, az olyan, mint a polyva. Akinek ez a szent idő, ez az odaszánás az Istennel való kapcsolatra, nem az öröm és a boldogság legnagyobb forrás, aki reggel nem úgy kell föl, hogy Uram, újra van lehetőségem találkozni veled, beszélni veled, az nagyon közel áll a polyva állapothoz. Menjünk el ettől az állapottól, de csak akkor tudunk elmenni, hogyha valóban kérjük a mi Istenünket, Uram, te ültess engem oda be, ahová te látni akarsz. És hogyha így oda tudjuk szállni az életünket, akkor leszünk valóban plántált fa, termő, fa a folyóvizek mellett, ami idejében megadja a gyümölcsét, és amelynek a levele nem hervad el. Amely mutatja, hogy egészséges. Amelyre azt mondja az ige, boldog ember az. Tegyük ezt, cselekedjük, és képviseljük így a mi Istenünket. A családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, és mindenhol, ahol megfordulunk. Amen.